A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az megírva található Sámuel második könyvében, a 23. fejezet 8-tól a 23. terjedő verseiben. A szakasz címe: Dávid kiváló vitézei. Ezek voltak név szerint Dávid vitézei. A tachkemóni Jóséb Bassebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy alkalommal 800 embert döfött le. Azután Eleázár, Ahuhi fiának, Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izraeliek már visszavonultak, de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a karthoz. Nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni. A következő volt Sammá, a harári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehínél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok elől, de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy győzelmet. Egyszer a 30 vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg az Adullám barlangba, amikor a filiszteusok serege a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt, és ezt mondta: ó, bárcsak valaki vizet hozna nekem a betlehemi kútból, onnan a kapu mellől. Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti kútból, elhozták és odavitték Dávidnak. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak, és ezt mondta: az Úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Abisaj, Jóab testvére, Ceruja fia, volt a 30 vezér parancsnoka. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy 300 embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a 30-ak között. A 30-ak között ő volt a legtekintélyesebb, ezért lett a parancsnokuk. Ám az előző háromnak nem ért a nyomába. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. Tekintélyes volt a 30 között, de a háromnak nem ért a nyomába. Dávid a testőrök vezetőjévé tette. Az a szent ige, amelynek alapján ma előtetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetében, a 6-tól a 13-ig terjedő versekben. A szakasz címe: az ígéret gyermekei, az igazi izraeliták. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret: abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól. Amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Kedves testvérek, mikor sóhajtottatok fel utoljára, hogy hol vannak már a régi jó dolgok? Amikor lehetett még előre tervezni? Amikor a nyugdíjkorhatár még elérhetőnek tűnt? Amikor még volt reménység tisztességes öregkorra? Vagy amikor még volt a virsliben hús? Nem sok időt éltem a szocializmus alatt, annyit semmiképpen sem, hogy tapasztalatból tudjak véleményt mondani róla, de most, hogy már eléggé messze vagyunk tőle, ahhoz, hogy nosztalgikusan tekintsünk vissza rá, akár azt is gondolhatnánk, hogy jobb volt akkor. Vagy legalábbis nyugodtabb volt a világ, vagy legalábbis biztosabb a megélhetés. Vagy ha másra nem, arra biztosan lehetett számítani, hogy lesz kivel beszélgetni sorban állás közben. Mintha minden egyszerűbben ment volna akkor. Nem kellett semmiért aggódni. Ehhez képest most napról napra változik minden. Egyik percben még sehol semmi, készülünk a nyárra, a másik percben pedig maszkért állunk sorba a boltban, és próbálunk élesztőt felhalmozni. Eltelik néhány hét, hónap, év. Úgy tűnik, hogy sose lesz vége, aztán egy csapásra a szomszédos háború megszünteti az egészet. Pedig mennyivel jobb volt a helyzet akkor, mint most. Megtanultunk együtt élni vele, hogy nem lépünk ki az utcára anélkül, hogy lenne egy tartalékmaszk a zsebünkben. Megszoktuk, hogy kezet fertőtlenítünk mindenhol belépés előtt, néha kilépés után is. Beletörődtünk, hogy nyáron nincs koncert, strand, hogy képernyőn keresztül hallgattok egymás után három, négy, ki tudja mennyi istentiszteletet. És hip-hop elmúlt. Lehet templomba menni, Tescóba már régóta. Kinyitottak az éttermek, volt vásár, lesznek koncertek, fesztiválok. De merünk benne igazán bízni? Annyira, hogy már most megvegyük a jegyet? Mer még valaki egy hónappal előre tervezni? Mikor azt látjuk, hogy sokan voltak az elmúlt hónapokban, akik egyik napról a másikra elveszítették a lakásukat, elhagyták a hazájukat és menekülni kényszerültek. És ha őszre megint visszakényszerülünk a képernyők mögé? Most akkor zárkózzunk be már jó előre, inkább ne is örüljünk az újdonsült szabadságunknak. Vagy pont fordítva, legyünk vakmerőek, használjuk ki minél jobban, hogy most hagynak egy kicsit élni. Nem mondanám, hogy a vakmerőséget választottam, de az utóbbi időben van egy olyasfajta érzésem, hogy már aggódni is kár. Teszem a dolgom, aztán úgy is lesz valami. Covid előtt erről biztos vagyok benne, hogy prédikáltam is, hogy a keresztény ember magabiztosságát a jövővel kapcsolatban gyakran összetévesztik a szelavivel. Éjj a mának, úgysem lesz holnap. Miközben mi azt valljuk, hogy éjj a mának, úgyis lesz holnap. Mi nálunk nagyobb hatalomra bízzuk az életünket, és ezért felesleges, kár aggódnunk a jövő miatt. Azért, mert tudjuk, hogy bár egyszer élünk, de nem élünk vissza vele, mert azt is tudjuk, hogy ez az egy élet a végtelenben folytatódik. Most viszont egy kicsit máshogy érzem ugyanezt. Most inkább beletörődtem, hogy a körülményekre nem tudok hatással lenni, és csak terhelne, ha még azt is észben kéne tartanom, hogy mi vár ránk nyár végére, ősszel vagy jövőre. Most olyan nem érdekel módon nézek az egészre. Ami nem ugyanaz, mint amit azelőtt éreztem. És bevallom, hogy ez most jobban aggaszt, mint az, hogy mi lesz ősszel. Zavar, bánt, hogy azért nem aggódok, mert nem azért nem aggódok, mert tudom, hogy Isten velünk van, hanem azért, mert nem bír érdekelni. Azért mondtam el mindezt, mert úgy gondolom, hogy nem csak számomra fontos, hogy legyen valami biztos az életben, amiben lehet kapaszkodni, amire érdemes előre tekinteni, amiből ki lehet indulni. Szerintem sokan vagyunk még így, még ha nem is tudjuk olyan szépen megfogalmazni, mint Archimédész, aki ezt mondta, adjatok egy fix pontot, és én kifordítom a sarkaiból a világot. Archimédész állítása teljesen elfogadható, tudományos alapvetés, sőt, pár hete ki is próbáltam, megemeltem egy 3 mázsás farönköt egyedül. Igaz, egy 6 méteres léc is segített, de hát pont ez a lényeg. Illetve nem is. A fix pont a lényeg. Bárki közületek meg tudja emelni ugyanazt a fát, ha kap egy megfelelő fix pontot. Bármelyikünk ki tudná fordítani sarkaiból a világot, ha lenne egy ilyen fix pontunk. Nem az erőnk és az eszközeink hiányoznak, hanem ez a pont. Ezt keressük. Kell egy biztos, változhatatlan, elmozdíthatatlan pont, amire számíthatunk. A 2 felolvasott ige szakasz pont erről szól, illetve leginkább a hiányáról. Valószínűleg sem a bibliaolvasó vezérfonal összeállítója, sem a szentírók nem szánták ezt a 2 ige szakaszt egymással összefüggőnek. De most, hogy így alakult, hogy ma ezeket olvassuk a vezérfonal szerint, hát találtam benne egy érdekes összefüggést. Kezdjük először Sámuel könyvével. Aki napról napra olvassa, tudja, hogy Dávid életét vettük végig, aki pedig nem olvasta, annak elmondom, hogy már a végére érünk lassan, Dávid utolsó szavainál tartunk, illetve azt tegnap olvastuk. Azután pedig teljesen nem odaillő módon átvált ebbe a felsorolásba, amit az imént felolvastam. Az az érzésem támad, hogy olyan, mint a klasszikus eposzok elején az enumeráció, az eposzi seregszemle. Ennek viszont a cselekmény elején kéne lennie, nem így a vége felé. Vagy lehet, hogy ez egy stáblista, ami felsorolja, hogy kik voltak Dávid hős hadvezérei és katonái. De mire jó ez az egész? Kérdeztem magamtól, hogyha hamarosan meghal, és semmi haszna nem lesz számára. Ahelyett, hogy lelkesítően hatna, hogy hány darab, mindenre képes, jobbnál jobb, félelmet nem ismerő katonája van, inkább elszomorító, hogy nem ők a fix pont. A másik ige szakasz, a rómaiakhoz írt levél, a származást hozza fel fix pontként. Amire lehet hagyatkozni. Ha valaki Ábrahám leszármazotta, vagy még jobb, ha Izsáké, akkor az biztos lehet benne, hogy őrá automatikusan vonatkozik Isten ígérete. És erre támaszkodva kifordíthatja a világot a sarkaiból. Csak hogy ez esetben is csalódnunk kell, mert Pál azt írja, hogy még ez sem elég. Nem elég a haderünk nagysága, sem a pedigré, mert semmi sem ad elég biztonságot. Mi akkor a biztos? Biztos a halál. Ezt szoktuk mondani, de ha jobban belegondolunk, akkor még az sem. Jézus bizonytalanná tett mindent. Ezzel viccelődtem a feleségemnek, hogy nem lehet megbízni a gazdaságban és a gazdagságban, mert ezek ember alkotta dolgok. Nem építhetünk arra, hogy őseink munkáját folytatjuk, mert ahogy akkor majd sikerrel járunk, mert azok is emberi alkotások. Pál apostol meg azt mondja, hogy még Isten ígérete sem elég. Legalábbis nem elég beleszületni. Nincs automatikus mennyország. Sok minden van, amit automatizálni lehet, de ezt Isten nem fogja engedni. Jézus előtt sok fix pontja volt az embernek. Amivel kiszerette volna fordítani a sarkából a világot, szinte már meg is tette, de ezeket Isten ingoványos területekké tette, hogy akik azokra támaszkodnak, azok elsüllyednek. Adott helyette egy fix pontot Jézusban. Csak a rajta keresztül vezető úton lehet elérni az ígéret beteljesedését. Minden más utat lezárt. Minden emberi hidat lerombolt. Megszüntette a hamis ígéreteket. Csak ő általa lehet bejutni a mennyországba. Sokak számára ez a tény elszomorító, ahogy a mai világ, a mostani helyzet, a kilátásaink a jövőre nézve azokat, amiket felsoroltam az elején. De én most ezt a remény üzeneteként hoztam számotokra, hogy amiket az elején felsoroltam, azok tényleg megbízhatatlan ingatag emberi kártyavárak. Akármilyen jól meg is építettük, akármennyire szeretnénk az utódaink számára biztosítani a jövőt, földi körülményekhez képest még meg is tudjuk tenni, de annál tovább nem tudunk menni, mert Jézus az utunkat állja. Van egy pont, amin túl már csak akkor mehetünk, ha vele találkozunk, és őt sem lefizetni, sem legyőzni nem tudjuk. Elég fenyegetően hangzik, pedig a számunkra elérhetetlen béke nevében jött. Amit Isten és ember között el lehet rontani, és meg is tettük, azt ő helyrehozta. Cserébe az ő útján kell járnunk. Az életünket kéri, de nem elvenni akarja, hanem visszaadni. Kívánom, hogy ez adjon reményt számunkra ebben a most is bizonytalan időben. Amen.